Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő népe és legelőjének nyája. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A 118. zsoltárunkat keressük meg, 118. zsoltárunk első verszakának éneklésével kezdjük el istentiszteletünket. Így kezdődik ez a zsoltár vers. Adjatok hálákat az Úrnak, mert nagy az ő kegyessége. Foglaljuk el a helyünket, és az 512. dicséretünket keressük meg. 512. énekünk első 3 verszakát énekeljük, így kezdődik ez a dicséretünk. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Mózes első könyvéből, a 14. fejezetből hangzik hozzánk a következőképpen. Történt pedig Amráfelnak, Sinár királyának, Arjóknak, Elászár királyának, Kedolláomernak, Élám királyának, és Tidálnak, Goim királyának az idejében, hogy ezek háborút indítottak Bera, Sodoma királya, Birsa, Gomora királya, Sínáb, Admá királya, Seméber, Cebóim királya, és Bela, azaz Cuar királya ellen. Mindezek a Sziddim völgyben egyesültek, ahol most a Sós-tenger van. 12 évig szolgálták Kedolláomert, de a 13. esztendőben fellázadtak. Ezért a 14. esztendőben eljött Kedolláomer a vele tartó királyokkal, és megverték a refáiakat Asterót Karnaimban, az Úziakat Hámban, az Émieket Sávé Kirjátaimban, és a Hóriakat a maguk helyén, a Széíren, egészen Élpáránig, amely a puszta mellett van. Azután megfordultak, és Énmispádba, azaz Kádésba mentek, leverték az Amálékiak egész mezejét, és az Emóriakat is, akik Haceton Támárban laktak. Kivonult tehát Sodoma királya, Gomora királya, Admá királya, Szebóim királya és Bela, azaz Cóar királya is, és a Sziddim völgyben csatarendbe álltak Kedolláomerral, Élám királyával, Tidállal, Goim királyával, Amráfellal, Sinár királyával, és Arjókkal, Elászár királyával szemben, 4 király, 5 ellen. A Sziddimből tele volt szurok forrásokkal. Amikor Sodoma és Gomora királyai megfutamodtak, beleestek azokba, a megmaradtak pedig a hegységbe futottak. Elvitték Sodoma és Gomora minden jószágát és minden elességét, azután elvonultak. Elvitték Lótot is, Ábrám testvérének a fiát, jószágával együtt, és elvonultak. Ő akkor Sodomában lakott. De jött egy menekült, és hírt hozott a héber Ábrámnak, aki akkor az Emóri Mamrénak, Eskol és Ánér testvérének a tölgyesében lakott. Ők meg Ábrám szövetségesei voltak. Amint meghallotta Ábrám, hogy unokaöccse fogságba esett, fölfegyverezte 318 legényét, akik a házánál születtek, és Dánig üldözte őket. Éjszaka azután csapatokra oszoltak, szolgáival együtt rájuk támadt, megverte és üldözte őket egészen Hóbáig, amely Damaszkusztól északra van. Visszahozott minden jószágot. Visszahozta unokaöccsét Lótot és jószágával együtt, meg az asszonyokat és a népet is. Miután így megverte Kedolláomert és a vele tartó királyokat, visszatért. Sodoma királya pedig kivonult eléje a Sávé völgybe, azaz a király völgybe. Melkisédek Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a felséges Isten papja volt, megáldotta őt és ezt mondta. Áldott vagy Ábrám a felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta, és áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Ábrám pedig tizedet adott neki mindenből. Sodoma királya ezt mondta Ábrámnak. Add nekem az embereket, a jószágot pedig tartsd meg magadnak. De Ábrám így válaszolt Sodoma királyának. Fölemelt kézzel esküszöm az Úrra, a felséges Istenre, a menny és a föld alkotójára, hogy egy szál fonalat vagy egy sarusziat sem veszek el mindabból, ami a tied, hogy ne mondhast, én tettem gazdaggá Ábrámot. Rólam ne legyen szó, csak arról, amit megettek a legények, meg azoknak a férfiaknak a részéről, akik velem tartottak, Anér, Eskol és Mamré kapják meg a részüket. A mi Úrunk Istenünk tegye áldotta az ő igéjét életünkben, és mi ne csak a hallgatói legyünk az ő szavának, hanem a cselekvői megtartói is. Most helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, most ezen a délelőtten is azért, hogy Te olyan Isten vagy, aki közeledtél hozzánk emberekhez, aki kijelentetted magad, aki megszólítottad annak idején Ábrahámot is, ígéreteket adtál neki, hívtad őt. Áldunk és magasztalunk azért, hogy aztán is sokakat megszólítottál, és köszönjük neked, hogy ma is hangzik a te szavad, ma is hangzik a hívásod. Köszönjük neked, hogy nem csak ők találkozhattak veled, hanem mi is, most élő emberek is. És köszönjük neked a te csodálatos kijelentésedet, egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztus, aki által számunkra egyáltalán lehetővé tetted azt, hogy személyes kapcsolatba kerüljünk veled. Köszönjük neked ezt, Urunk, most ezen a délelőttön is, és úgy szeretnénk, hogyha őszintén föltámadna a szívünkben a hála, amikor erre gondolunk. Megvalljuk neked, hogy talán már annyiszor hallottuk ezt, hogy olyan természetesnek vesszük, hogy bele sem gondolunk igazán abba, hogy mit jelent ez. De arra kérünk, segíts nekünk, hogy tudjuk szívből jövően megköszönni neked mindazt, amit értünk cselekedtél. És igazi öröm tölthesse be a szívünket, akkor, amikor arra gondolunk, hogy te ilyen Úr vagy. Ilyen Úr, aki ugyanaz vagy most is, mint aki voltál, és aki ugyanazzal a szeretettel fordulsz hozzánk is. Aki elé mi is odavihetünk mindent, mindent, örömünket is, de azt is, ami nyomaz bennünket, ami alatt roskadozunk talán, ami nehéz nekünk. És köszönjük, hogy te nem csak meghallgatsz bennünket, hanem kész vagy békességedet árasztani a szívünkbe. Köszönjük neked, hogy te tudsz nekünk erőt adni, és akarsz is, hogy erőforrás is vagy számunkra. Arra kérünk, áld meg most ezt a mai Isten tiszteletet is így, hogy eljuthasson a te szavad a szívünkig, és így átélve a veled való találkozásnak ezt a csodálatos formáját itt a gyülekezet közösségében. Hadd mehessünk el úgy, hogy a szívünkben igazi szeretet támad, elsősorban irántad, hogy az megerősödik, de nem csak irántad, hanem embertársaink iránt is. És a te erőddel tesszük azt, amit elénk hozol, ami a mi feladatunk, hogy hadd tudjunk aztán a hétköznapokban is majd így rád figyelve élni. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk. Maradj velünk a te kegyelmeddel és áldásoddal. Amen. Kettőszázharmincötödik dicséretünket keressük meg, és ennek a dicséretnek az ötödik verszakát énekeljük, készüljünk így Isten szavának a hallgatására. 235. dicséretünk. Ötödik verszaka így kezdődik. Hála néked, mennybéli Isten, ki vigasztalsz minket életünkben. Isten igéje még az előbb ige szakasz mellett Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből hangzik hozzánk, a 4. fejezet 8. verséből a következőképpen. A kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kegyesség mindenre hasznos. Hallottuk most Pál apostolnak a Timóteushoz írott első leveléből. Kegyesség. Egyáltalán mire gondolunk, amikor ezt a szót halljuk? Tapasztalatom az, hogy rendszerint valami áhítatos, imádkozó magatartásra, a belső szoba csendjére, szeparált Isten felé fordulásra. Amit a világ nem egyszer olyan ügyetlennek, félszegnek, meg gyakorlatilatlannak tart. Nem véletlenül hangzott el Ábrahám története is ehhez az igevershez kapcsolódóan, hiszen Ábrahám története nagyon szépen bemutatja nekünk azt, hogy mit is jelent igazából a kegyesség, vagyis hogy mit jelent hitből élni, hitben élni, hitben járni. Ábrahám történetét olvasgatva láthatjuk azt, hogy ő valóban olyan ember volt, akinek az életében ott voltak azok az időszakok is, amikor elcsendesedett Isten előtt, amikor oltárt emelt Istennek, hálát adott Istennek ott, de azt is láthatjuk a történetéből, hogy mennyire felkészült volt az élet, ugye a hétköznapok problémáira is. És ebből a történetből különösképpen is láthatjuk, hogy hogyan vállalta ezeket, és hogyan oldotta meg éppen hitáltal. Ez látszott most ebben a történetben, az ő unokaöccsével, Lóttal szemben tanúsított magatartásában. Hallottuk a felolvasott ige szakaszból azt, hogy az ő unokaöccse Lót Sodomában lakott, és így ott lakva részesévé lett a sodomaiak sorsának. Elvesztették a csatát, elhurcolták őket mindenestől, fogságba kerültek. Azt is tudjuk az előző fejezetekből, hogy Lót maga választotta Sodomát. Ő akart ott lakni, és akkor most mondhatnánk azt, hogy ez lett a következménye a döntésének. Úgy kell neki. Hangzik el nem egyszer hasonló helyzetekben ez a mondat, vagy ha nem is mondjuk ki, akkor talán gondoljuk. de a hívő ember azért nem mond ilyet, nem gondol ilyet. Láthatjuk itt a történetből is, hiszen azt olvastuk, hogy amint meghallotta Ábrám, hogy unokaöccse fogságba esett, fölfegyverezte 318 legényét, akik a házánál születtek, és Dánig üldözte őket. Vagyis Ábrahám nem hagyta cserben az ő rokonát, annak dacára, hogy Lót maga idézte magára a veszedelmet. Nem mondta azt, amit ilyen esetben olyan könnyen mondunk, vagy gondolunk, hogy helyes, ami történt, miért volt Lót olyan önző, hogy éppen azt a helyet választotta, ahol Sodoma is feküdt, amely ugye így ránézésre is sokkal termékenyebb vidék volt. Hát most már, ha bajba került, akkor segítsen magán, ahogyan tud. Isten gyermeke azonban nem beszél így, ha igazán Isten gyermeke. Mert hogyha bármennyire oka is volna a kár örömre, ha bármennyire Isten igazságos ítéletét látja is beteljesedni valakinek a nyomorúságában, nem ítélheti el, mert ez nem az ő dolga, hanem az Istené. Az igazán hívő ember csak egyet tehet ilyen helyzetben, mint amit itt Ábrahámnál is láttunk, minden tőle telhető módon segítségére siet a másiknak. Isten nem hagy bennünket cserben. Ezt világosan láthatjuk a Szentírás történeteiből is, de a saját életünkben is tapasztalhatjuk, de azt is, hogy a hibás döntéseink következményét bizony nem egyszer hordoznunk kell. Ábrahám itt úgy cselekedett Lóttal, ahogyan Isten is cselekedett vele, amikor ő hibázott. Emberileg szólva tehát minden oka meg lett volna arra, hogy ne avatkozzék bele Lót sorsába, hiszen elváltak az útjaik egymástól, és ráadásul még kockázatos is volt ez a beavatkozás. És mégis azt látjuk, hogy Ábrahámnak most semmi más nem fontos, csak ez, hogy segítsen Lóton. Amint meghallotta Ábrahám, olvastuk. És ez pedig azt jelenti, hogy nem késlekedett, nem töprengett, nem tétovázott, nem mérlegelte a dolgokat, hogy menjen, vagy ne menjen, hanem azonnal indult. Ilyen az igazi hit, azonnal indul, amint megtudja, hogy valahol szükség van rá, valahol segíthet. Vagyis nem magyarázkodásba kezd, hogy most ebben a helyzetben miért nem segít, vagy hogy mennyire neki van igaza, akkor, amikor itt ebben a helyzetben nem segít valakinek, hanem egyszerűen elindul és segít. Utána megy a másiknak, amikor az bajban van. És nem prédikál neki, amikor megtalálja, nem mondja neki azt, hogy látod ugye, milyen káros következménye lett annak, hogy letértél a hit útjáról, hogy most éppen nem figyeltél Istenre, hanem hadakozik érte, meg a családjáért, sőt, itt azt látjuk Ábrahám esetében, hogy a jószágokért is, és kimenti őket a veszélyből. Igen. Ez az a hit, amiről Pál apostol a Galatákhoz írott levélben azt mondja, hogy szeretet által munkálkodó hit. És csak az ilyen hit az igazi, amelyik szeretet által munkálkodik. A hithez úgy hozzá tartozik a segítő szeretet munkálkodása, mint a tűzhöz a fény és a meleg. Nem lehet külön választani a tűzet és a meleget, mert az a tűz, amelyik nem melegít, az nem is igazi tűz, legfeljebb valami lidérc fény. És az a hit is, amelyik nem sugározza a szeretet melegét, amelyik kifogásokat keres, amelyik megindokolja szépen, hogy most miért nem segít az ilyen hit is, éppen olyan kísérteties valótlanság, mint a libércfény. Vajon nem ilyen-e a mi hitünk is sokszor? Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, mondja az Úr Jakab levelében. De hát nem ezt mondja vajon a világ is nekünk hívőknek? Nem ebből élt leginkább az ember, a körülöttünk élő emberek is, abból, amit megmutatunk nekik, illetve a hitünkből, amennyit meg tudunk mutatni, abból értenek? Ábrahám itt most megmutatta a hitét ebben a cselekedetében, hogy segítségére sietett az ő rokonának. És de sok alkalom van a világban, amikor is Ábrahámhoz hasonlóan megmutathatnánk mi is a hitünket a cselekedeteinkkel. Ó, csak fölbuzdulnánk Isten szent lelke által erre, hogy ne hiába várja a világ ezt. Ábrahám hite tehát Lóttal szemben a segítő szeretet munkájában nyilatkozott meg, de ugyanakkor ebből az egész történetből azt is láthatjuk, hogy az ellenséges király és csapatával szemben pedig az ő hite, azaz Ábrahám hite a bátorságában mutatkozott meg. Ezt olvastuk, éjszaka azután csapatokra oszoltak, szolgáival együtt rájuk támadt, megverte és üldözte őket egészen Hóbáig, amely Damaszkusztól északra van. Visszahozott minden jószágot, visszahozta unokaöccsét, Lótot is jószágával együtt, meg az asszonyokat és a népet is. Amit Ábrahám itt tett, azt valóban csak hittel lehetett megtenni, vagyis azzal a hittel, hogy Isten mellette van, mellette lesz ebben, és segít neki. Mert emberi számítás szerint vakmerülség volt az, amit itt Ábrahám csinált, hiszen mit jelent az ő 318 kipróbált legénye a győzelemittas királya és csapataival szemben. De hát a hitnek éppen ez a lényege, hogy olyan döntéseket hoz, olyan lépéseket tesz, olyan cselekedetekre vállalkozik, amelyekről igazából még magának sem tud számot adni, és amelyek messze meghaladják a saját ereje lehető mértékét. Hit által cselekedni azt jelenti, hogy engedem, hogy ez az isteni erő megragadjon engem, és vigyen, mint egy jó értelembe véve kényszerítsen engem. Engedni azt, hogy rajtam keresztül elvégezhesse azt, amit ő akar. Olyasmit, amire az ember magától egyedül nem lenne képes. Olyan forma dolgot cselekedett itt Ábrahám hitáltal, amiről a zsidókhoz írott levél 11. fejezetében, a hitről szóló fejezetben olvasunk így: ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregei futamították meg, hitáltal. Vagyis azt láthatjuk mindezekből, hogy a hit az emberi lehetetlenségben, az isteni lehetőség megragadása és megvalósulása. És az ilyen hit pedig erőssé és bátorrá teszi az embert. Ugyancsak a zsidókhoz írott levélben a 10. fejezetben olvashatjuk, mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesztünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. A hit nem búvóhely, ahová a gyáva ember bemenekül az élet küzdelmei elől, ahol meghúzhatja magát észrevétlenül és csendben, ami kint a világban tombol a harc és a küzdelem, hanem a hit, bibliai képpel élve pajzs, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjuk. Ez pedig szintén Pál apostolnak, de az Efézusiakhoz írott levelében olvashatjuk. Tehát a hit éppen harci eszköz. Hozzá tartozik ahhoz a fegyverzethez, amelyet Isten elkészített az övéinek. Fegyver tehát, amire éppen a küzdelmek idején a harcban van szükség. Harc pedig van bőven a földi életben, ezt nyilván mindnyájan tapasztaljuk. Akár hogyha a belső harcokra gondolunk, a szív mélyén dúló csatákra, küzdelmekre, a saját vágyainkkal, a testünk indulataival, a régi természetünk felfeltörő gonoszságaival folytatott harcokra. De gondolhatunk a külső harcokra, küzdelmekre is, a mindennapi élet rengeteg problémájára, megoldandó feladatára, az elénk tornyosuló akadályokra, emberekkel folytatott küzdelmekre, amikben kimerül az erőnk talán, felöllődik az idegrendszerünk, belefárad az életünk. Nos, a mindennapi életnek ezt a minden nappal megújuló harcát kell és lehet a hívő embernek hitben megharcolni. Tehát abban a hitben vállalni ezt a harcot, küzdeni és beleadni minden erőnket, hogy nem vagyok magamra utalva, nem vagyok egyedül, kapom hozzá az erőt. Így ment Dávid is Góliát ellen. Biztos, hogy sokan ismerjük a történetüket. Amikor Dávid azt mondta Góliátnak, te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. És ezt élte át Pál apostol is sokszor, és itt tett bizonyságot róla, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És így merte vállalni Ábrahám is itt a harcot a túlerővel szemben, és tudott teljes győzelmet aratni. Vajon mi ilyen hittel tudunk-e küzdeni? Ezt jelenti-e számunkra a hit? Azt jelenti-e, hogy Krisztussal együtt harcolni és győzni? Vagy talán úgy van, hogy éppen ez az erő hiányzik a hitünkből? De hát akkor hiszünk-e mi egyáltalán? Hogyha a szeretet sem sugárzik ki belőle, sem erőt nem kapunk általa, hát akkor ez hit egyáltalán, amit mi annak nevezünk? Nem kellene nekünk nagyon mélyen megvizsgálnunk a hitünket? talán ott a legelején, hogy mi abban a Jézus Krisztusban hiszünk, aki éppen Isten szeretetét és Isten erejét hozta közénk a földre, a maga személyében. És itt most még egy mozzanatot hadd emeljek ki Ábrahám életéből e történet alapján. Amikor visszatér a győzelmesen megvívott harcból, akkor hallottuk, hogy két egészen ellentétes alak jött elébe. Sodoma királya volt az egyik, Melkisédek a másik, akiről azt tudjuk, hogy a magasságos Istennek a papja. És mindkettő hozott valamit. Mindkettő fölkínált valamit. Az egyik, Sodoma királya, a hadizsákmányt, azaz földi kincseket, gazdagságot. A másik, Melkisédek pedig az Isten áldását hozta és kínálta fel. És azt olvastuk, hogy Ábrahám az egyiket elutasította, a másikat elfogadta. Elutasította a zsákmányt, és elfogadta az áldást, amit a magasságos Isten papja adott neki. Így olvastuk, Melkisédek Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje, és megáldotta őt. Melkisédek, a magasságos Isten papja mintegy enyhülést kínál a harc után, a kimerült Ábrahámnak, új erőt önt belé. Kenyeret és bort ad neki, és megáldja. De ki ne gondolna ennél a kenyérnél és bornál, arra másik kenyérre és borra, amit a ma másik Melkisédek, a magasságos Istennek nem csak a papja, hanem a fia ad és oszt nekünk az ő szent lelke által. Ez az ablak is itt mögöttem erre emlékeztet bennünket. Nem csak testi táplálék volt Ábrahámnak ez a kenyér és bor, hanem mint egy felülről való megerősítés, megújuló kegyelem és életkérés. És mi is így kapjuk az erőt, és kaphatjuk az erőt újra és újra úrvacsorai közösségekben. Így kaphattuk most húsvét ünnepén is, és így kaphatjuk majd két hét múlva, amikor a gyermekek konfirmálnak, és újra úrvacsorát vehetünk. De így kaphatjuk akkor is, amikor olyan igazán meg tud nyílni a szívünk, egy-egy Isten tiszteleten, vagy otthon, amikor így vesszük kezünkbe az ő igéjét, és imádkozunk hozzá, és kaphatjuk az ő felülről való erejét, életét, őt magát. Az a szeretet, aminek a Krisztusban való hitben kellene kisugározni belőlünk, és az az erő, ami a Krisztusban való hitben megnyilvánul, az nem önmagában való erő és szeretet, hanem az valaminek a következménye, a Jézus Krisztussal való belső életközösségnek. Ezért fontos számunkra az, hogy megnyílik-e igazán a szívünk az Úr Jézus Krisztus előtt, tehát az ő személye előtt. Mert ő rá van igazán szüksége, ami szeretetlen és erőtlen szívünknek és életünknek. Ő benne hinni annyit jelent, mint őt magamba fogadni. Befogadni a szívembe, az életembe. Bárcsak itt tudnánk imádkozni azt, amit az egyik dicséret szerzője így fogalmazott meg, jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. És aztán így a vele való közösségben tapasztalhatnánk meg ezt az erőt, ezt a szeretetet, és aztán tudnám tovább sugározni mindezt a körülöttünk lévők felé is. Az Isten kegyelméből ez így lehet. Ha mi is így adjuk oda magunkat igazán neki. Amen. kettőszázharminckilencedik dicséretünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem! Te tőled kegyelmet várok, ne hagyj kétségbe esnem. Urunk, most azt énekeltük, hogy az igaz hitet kívánunk. De vajon így van ez? Kívánjuk-e igazán? Vagy már olyan fásultak vagyunk, vagy már olyan megfáradtak vagyunk, hogy igazán már vágy sincs bennünk a jobb után, valami más után. Lehet, hogy az a szent vágyakozás sem él bennünk, hogy bárcsak téged megismerhetnélek igazán, vagy még jobban megismerhetnélek, és a veled való közösségem még szorosabbá és elmélyültebbé válhatna. Úrunk, könyörülj meg rajtunk. Könyörülj meg rajtunk, akik oly sokszor, amikor választás elé állítanak, akkor ennek a világnak a kincseit választjuk. Hadd valljuk ezt most meg neked, Urunk. Olyan sokszor az erőnket, az időnket abba adjuk bele, ami igazából csak földi cél és földi kincs, ami mulandó. És amikor arról van szó, hogy a te ügyedre szánjuk, a veled való közösségünk ápolására szánjuk időnket, akkor arra pedig sajnáljuk, vagy úgy gondoljuk, hogy az olyan eltékozolt idő. Bocsáss meg nekünk. És köszönjük, Urunk, hogy most is így tükröt tartottál elénk igéd által. Mert ha egyáltalán fáj még nekünk az, hogy nincs igazán szeretet bennünk, és hogy olyan gyengék, erőtlenek vagyunk, akkor talán csodálkozunk ezen, vagy nem értjük, hogy miért is van ez. De köszönjük neked, hogy most segítesz meglátni ezt. Segítesz megérteni, hogy hol van a hiba, Köszönjük, hogy így buzdítasz bennünket most is, önvizsgálatra, hitünk megvizsgálására, és azt mondod, hogy menjünk vissza egészen az elejére, hogyha erre van szükség, vizsgáljuk meg, hogy egyáltalán kiben hiszünk mi igazából, valóban abban a Jézus Krisztusban, aki által nekünk veled, Istenünk kapcsolatunk lehet. Könyörülj rajtunk, hogy igazán belévethessük a hitünket, és könyörülj rajtunk, hogy tudjunk hinni valóban, hogy kívánjuk a hit drága ajándékát, és így forduljunk oda imádságban hozzád, és kérjük ezt tőled, hogy hadd kapcsolhasson össze ilyen hit bennünket veled, olyan hit, amelyből sugárzik a szeretet, és olyan hit, amely valóban erőt ad nekünk, szárnyakat ad. Kérünk téged, hogy a te szent lelked által most így munkálkodj bennünk, Jézus Krisztus vérével most tisztára bennünket, és segíts, hogy így a megüresedett szívünkbe, életünkbe hadd engedhessünk be téged egészen. Urunk, így imádkozunk megújulásért. Így imádkozunk azért, hogy hadd térhessünk igazán hozzád, és hadd lehessünk valóban gyermekeid, akik mindazt tovább tudjuk adni, sugározni, amit adhatnánk és sugározhatnánk, hogyha élő kapcsolatunk, folyamatos kapcsolatunk lenne veled, de így nem tudjuk ezeket továbbadni. Könyörülj meg ebben is rajtunk. Áld meg, kérünk így egész gyülekezetünket. Kérünk, áld meg a betegjeinket, a megszomorodott szívűeket, áld meg a gyászolókat. Áld meg a te erőddel és békességeddel mindazokat, akik testi-lelki gondokkal, problémákkal küzdködnek. Erősíts bennünket kegyelmeddel. Áld meg egész egyházunkat, népünket, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy most Isten tisztelet után imaórát tartunk lent a gyülekezeti helyiségünkben, várjuk a testvéreket erre az alkalomra is. Ma délután 5 órától szeretett vendégség lesz konfirmandusainknak és családtagjaiknak. Köszönjük azoknak a testvéreknek a fáradozását, akik süteménnyel hozzájárulnak ehhez az alkalmunkhoz. Szeretettel várunk mindenkit a hét további alkalmaira is. Kedden este 6:30-tól bibliaiskola lesz, szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt, csütörtökön 6 órától gyülekezeti bibliaóra, pénteken 5 órától konfirmációs óra lesz gyermekeknek, 6 órától ifjúsági bibliaóra, 7 órától pedig bibliakör. Vasárnap 9 órától kóruspróba van, 10 órától istentisztelet és ezzel egy időben gyermekóra a gyülekezeti helyiségünkben. A konfirmációi vizsga április 28-án délután 4 órától lesz a gyermekek számára, és az ünnepi istentiszteletet pedig 29-én, tehát másnap délelőtt 10 órától tartjuk. Köszönjük most is mindenkinek a fáradozását, aki közreműködött abban, hogy a húsvéti hírlevelünk elkészülhessen, és hogy a címzettekhez eljuthasson. Hirdetem azt is, hogy a kertkapun való bejutás módja megváltozott, ez főleg a hétközi alkalmak résztvevőit érinti, majd az ősz, illetve téli időszakban, mert most már a hétközi alkalmakat is itt tartjuk fönt a templomban, de azért elmondom, hogy hogy lehet bejutni. Az egyik használt csengőgomb alkalmak idején automatikusan nyitja a kaput, más időpontokban pedig csenget, kifelé menet pedig a templom külső falára, itt ezen a falon középtájon van, az újonnan felszerelt csengőgomb, amely nyitja a kertkaput. Működik az új kaputelefon is, amely felszerelését az önkormányzati építési támogatás biztosította. Isten iránti hálával hirdetem azt is, hogy a nagyheti és húsvét vasárnapi perselypénz 82.920 forint volt, a húsvét hétfői perselypénz 56.320 forint, a húsvéti borítékos adományok összege pedig 53.200 forint. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Most pedig a 479. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind a négy verszakával, a negyediket majd fennállva. 479. dicséretünk így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts.
Yeah.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.